evangélikus lelkész vagyok, nem mondom meg, hogy hány éve, mert annyira hiú is vagyok. Én van 3 darab gyermekem, közülük az egyik már férnél, zenetanárnő, a Zeneakadémiát végezte el, és néhányan hallhatták már énekelni, mert egy lány kamara kórusok van, amit úgy hívnak, hogy Boys Less Voice. Van egy fiam, amelyik nagyon boldog, mert a közgazdasági szakmát már majdnem elsajátította, most már csak a gyakorlat van hátra, ő a Budapesti Gazdasági Főiskolát fejezi be. És a harmadik csemetém egészen egy lányzó, egészen távol került a megszokott papcsaládi karrierektől, mert ő rendőrtiszt lesz. De a rendőre. És éppen azt hiszem, hogy Eszter lányom volt az, aki megkérdezte tőlem, hogy édesanyja, nagyon szomorú vagy, hogy nem mentem lelkésznek, mert én mondtam, hogy hála Istennek. És ez miért? Mert én gyerekkoromtól kezdve úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon becsülöm, tisztelem a lelkészeknek a szolgálatát, de talán sokkal többet tud az ember az Isten ügyének tenni, hogyha civilként, hogyha valóban egy műszaki rajzolóként, egy orvosként, vagy egy tanárként mondja azt, hogy Krisztusban van egyedül a megváltásunk, ő a szabadító. Egy lelkésznél azzal szembesítek, hogy na náhogy ezt mondja, hát ezért kapja a fizetését. Úgyhogy mindig arra vágyottam, hogy civil pályán lehessek én is, és így szolgálhassak az Úristennek, és ez nem adatott meg nekem, és azért nem adatott meg nekem, ami a délelőtti biblamagyarázatból, előadásból is előkerült, az elhívás, hogy az Úristennek más terve van. Ez egy kulcsszó, hogyha az Úristen elhív egy bizonyos feladatra, szolgálatra, akkor nem tett az ember más, mint hogy engedelmeskedik neki. Az egyik legkedvesebb mondatom Ámosz könyvéből, hogyha az oroszlán ordít, kine félne, ha az Isten szól, kine prédikálna. És amikor egyszer édesanyámnak ezt elmondtam, azt mondja, te azt mondja, amíg megszülettél, még ott volt a Betesda kórház, működött, hát nem az oroszlán üvöltött éppen. És ez így utólag nekem olyan kedves jel, hogy már az Úristen oroszlánt vetett be, hogy azon az úton induljak, ahol ő szeretne engem látni. Most már egy megszokott dolog, hogy lelkésznőket látunk a gyülekezetekben. Hadd áruljam el, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházban 30%-a a prédikátoroknak, a vezetőknek, a lelki vezetőknek már nő. De ez azért nem volt annyira természetes, és amikor készültem, kerestem valami kis jubileumot, és akkor találtam rá, hogy 65 esztendeje jelentkezett a Teológiai Akadémiára az az első lánycsapat, akik valóban lelkészek lettek. Hadd nevezzek közülük valakit, Kovács Zelma néni, Takásné Kovácsházi Zelma, ugye, aki a Deáktéren szolgált hosszú évtizedeken keresztül, vagy Kinzler Irén testvérünk. Ők akkor jöttek a teológiára, és ők még nem tudták, hogy milyen sors vár rájuk. Azt gondolták, hogy hitoktatók lesznek, vagy esetleg egy egyházi diakoni intézménynek a vezetését kapják feladatukul, valamennyien lelkészek lettek belőlük, és 2004-ben, amikor arra emlékeztünk, hogy a legelső lelkésznő Luther kabátot kapott, vagyis ordinálták őket, ez most már több mint 1972-ben történt a legelső lelkésznőnek az ordinálása, akkor rendeztünk egy teológiai konferenciát, amire felkértük a lelkésznőket, hogy írják le az emlékeiket. És az egyik közülük most nem azért, mert éppen az én édesanyám, de az ő szövegéből szeretnék felolvasni, mert ők pontosan arról akartak nekünk szólni, hogy nem emancipációs mozgalom volt itt az egyházban. Nem az, hogy itt a nők helyet kértek meg, hogy nem akartak, tehát az esélyegyenlőség kérdése, hanem egyszerűen az volt bennük így hívták ezt a generációt, hogy a drang, az ostrom, ők meg azt mondták, hogy a belső drang, a belső ostrom belülről jött, hogy az Úristen küldte őket a szolgálatba. Ébredésből indultak, a háború utáni ébredésben jutottak hitre, és egyszer azt érezték, hogy az Úristen őket nem tudják még hogyan, de akarja használni. És édesanyám az egyik abaúi faluba került lelkésznek, és arról írt, hogy a kezdeteknél még gond is volt, hogy most ő ugyanazokat a szolgálatokat végezheti-e, vagy mint egy férfi,
De azt mondja, hogy nem volt ez kérdés ott az abói faluban, akkor 30 kilométerre volt egymástól a szomszéd lelkész, és a legtöbbször úgy volt, hogy a férfi lelkésznek a nagy ünnepek előtt, a rázós utakon, ahogy úrvacsorát osztva motorozták a szorványokat, éppen az ünnepre, karácsonyra vagy húsvétra akadt ki, vagy gyulladt be a veséje, vagy az idegszála, hogy mozdulni sem tudott. Velünk kétszer is megesett egymás után, írja édesapám, hiszen édesapám is lelkész. Édesanyám, hiszen édesapám is lelkész. Mit csináljunk ilyenkor? Nagy ünnep, és fekszik a lelkész. Ne legyen Isten tisztelet. Maradjon el az úrvacsora, mert egy nő nem érintheti a kelyhet. De hiszen erre seregletnek fel a szorványból a hívek. Miközben ott van a nő is ugyanazzal a diplomával a zsebében, de ő csak munkatárs. Mit mondjon az esperes, ha tőle kérünk tanácsot vagy helyettest? De hiszen abszurd, mert se telefon, se posta nincs a faluban, és ugyan kit küldene, az egyetlen káplányát már rég elküldte 100 kilométerrel arrébb. Föl sem merülhetett alternatíva, hogy be kell állnom, szolgálnom el helyette. Azok az elméleti teológusok, akik ebben látták a női emancipáció diadalát és megdicsőlését, bizonyára nem osztottak még úrvacsorát mínusz 10 fokos hidegben, fűtletlen templomban, több száz embernek. Azt hittem, hogy odafagy a kezem a kehelyhez. A végén már valósággal féltem a nagy ünnepektől. Hát azért ez több évtizeddel ezelőtt történt, amikor a templomaink ennyire fűtetlenek és hidegek voltak, bár azért még ma is lehet találni ilyen templomokat, de ezért a mondatért olvastam föl, hogy amikor a nőknek a szolgálatáról beszélünk, a nők felé, illetve a nőknek a szolgálatáról, akkor ebben nem egy ilyen esélyegyenlőségi kérdést kell látni, hanem azt kell látni, az Úristen küld, és nem lehet tétovázni, nem lehet gondolkodni, mérlegelni, hogy merjek, ne merjek, hanem az Úristen engem használni akar. Az Isten elhívása az a kulcs szó, ami tényleg fontos, hogy megmaradjon bennünk. Küld, és mindenkit küldeni akar. Miért mondom mindezt el? Mert a Magyarország Evangélikus Egyházban a női missziónak a megalakulása az egy kicsit politikai kérdés volt. Abban az időben, a 80-as évektől kezdődően a különböző egyházi szervezetekben is oda irányult a figyelem a nőkre. Egészen pontosan 1989-től 2000-ig a világszervezetek meg is hirdettek egy ilyen kampányt, hogy szolidaritásban a nőkkel. Az egyházak szolidaritásban a nőkkel, így hangzott angolul, ugye, hogy Churches in Solidarity with Women. Nem az angol tudásomat akarom ezzel bizonygatni, nem is tudok olyan jól, hanem azt, hogy az egész azért olyan szolidaritásban a nőkkel, tehát egy kicsit olyan politikai ízű, nem? És hát én nagyon-nagyon óckodtam ettől, és nem is értettem, hogy miért is kell ez nekünk. Kicsit rövidítek, mert másfél órára készültem, amikor engem az Úristen éppen a női misszió alakulása utáni évben elküldött Kenyába, Kelet-Afrikába. És ott megértettem, hogy miért kell az Isten népének szolidaritásban lenni az asszonyokkal. Ott láttam olyan kegyetlen praktikákat, amelyeket az asszonyokkal szemben végeznek. Kelet-Afrikában még él a mai napig a nők körülmetélésének, lányok körülmetélésének a szokása. Ez azt jelenti, hogy kivágnak egy darabot a csiklójukból. Az van mögötte, hogy a promiszkuitástól megőrizzék. Miközben hadd tegyem oda, hogy az AIDS terjedése mögött, hát pont a férfiak promiszkuitása van Afrikában. Hogy távol dolgoznak kilométer, 100 kilométerrel arrébb a feleségüktől, és ott is van egy kis barátnőjük, vagy ha nem tának barátnőt, akkor esetleg máshova mennek, és hozzák haza a fertőzést a feleségüknek. Én hallottam egy olyan asszonyt, egy keresztény nőt, aki elmondta, hogy ne tudjátok meg, hogy mit szenvedek minden hónapban, a ciklusom időszakában. Mert ez egy permanensen nyílt seb, ami az ember számára iszonyatos kínokat jelent. Elnézést, hogy ezt elmondom, csak akkor az ember egy kicsit mégis azt mondja, hogy szolidaritásban azokkal, vagyis meg együtt érezve az ő sorsukkal, azzal a teherrel, amiben nekik kell élniük. De ezen túl, amit hallottam, és arról is, hogy még a keresztény családokban is ezt a gyakorlatot űzik, hiszen ez egy szokás, csak azzal a különbséggel, hogy ők már felvilágosultak a Bajor missziónak a munkatársai, mert elmagyarázták nekik, hogy ez nagyon sok fertőzés veszélyt hordoz magában, ezért ők a kórházba viszik be a lányukat, és orvos által szikével fogják ezt a műveletet végrehajtatni. Őrületes sötétség, hadd mondjam így, szolidaritásban a nőkkel. Bizony, ha azokra a nőkre gondolok, akkor tényleg úgy érzem, hogy szót kell szólni értük. Vagy azért az asszonyért is, akit Mombasa mellett az óceán partján ismertem meg. Nagyon jól hangzik, hogy Mombasa és óceán partja, de az a falu, ahol ő él, az egy szegényes, tényleg nádból és bambusznádból és mindenféle sárból összetákolt építmény, több-több kunyhóval, döbbenetes módon a konyha pont az a kunyha, amelyeknek nincs ablaka. Úgyhogy amikor a nők főznek, akkor kirohangálnak abból a kunyhóból, mert nem bírják már elviselni a füstöt, ami a nyílt tűzről árad feléjük. Hát ebben a faluban ismertem meg azt az asszonyt, akit ha az angol nyelvben lehetne tetszikelni, kapásból letetszikeltem volna. Én 40 éves voltam akkor, és úgy éreztem, hogy ezt az öreg asszonyt kellő tisztelettel kellene nekem kezelnem. Egy darab foga volt, és csupa ránc, és mondta, hogy igen, ő az, aki a családot összetartja. És valahogy nagyon cselesen megkérdeztem tőle, hogy hány éves. 38. Aztán a lelkész, aki kísért bennünket, mondta, hogy itt ezen a vidéken, hát 44-45 éves korukban elpusztulnak a nők. De miért? Mert ők kapálják a kukoricát, ők hozzák a vizet, a tüzet, ők látnak el mindent, és mondom, mit csinál a férfi? Hát ő halászik. Ő kimegy a óceán partjára, és halat fog. Hát láttam ezeket a pecásokat. Mellette a pálmabor, esetleg legeltetés, ott az alibi kecske, az az egy darab, fontos feladatot végez. Halászik a családnak, és legelteti a kecskét. És közben az asszony bele pusztul a fizikai terhekbe. Szolidaritásban a nőkkel. Vagy Indiában, ahol azokat a lányokat, akik lánynak születnek és szegényebb családban vannak, talán ezt hallották már a testvérek, azokat van olyan család, amelyik elzavarja. Vagy kiviszik, ez egy megesett történet, kiviszik a szeméttelepre. És vagy talán magának ennivalót ott a gyerek, vagy elpusztul. Honnan tudjuk a történetet? Hogy egy metodista lelkész így talált rá az egyik kisgyerekre. Már a kutyák kóstolgatták a gyereknek a testét. Hát szolidaritásban a nőkkel, a lányokkal. Egészen más a kép, hogyha a világ távoli pontjaira megyünk. De ha Magyarországra nézzünk, akkor is szolidaritásban a nőkkel és a férfiakkal egyaránt. Az elveszettekkel, akik nem ismerték fel az Isten kegyelmét. Egy picit sajnálom, hogy a ne csüggedj, de az lehet, hogy nekem szólt, hogy elment az idős, az a ne csüggedj, ezt csak poénból mondom. De van ebben az énekben, amit korábban énekeltünk, egy versszak, hogy ne vándoljon annyi meg nem látott alkalom. Túrmezi Erzsébet azért nagyon bölcs volt, amikor írta ehhez az énekhez a szöveget. Hogy a szolgált azért ez, nem csak az, amiről Róbert beszélt, ugye, hogy annak a felelőssége, aki nem fogadja el az evangéliumot. Én postáztam, ő nem fogadta. De ez a nem fogadta, ez egy borzasztó fájdalom. Hogy én még egyszer postázom, mert még egyszer viszem-e hozzá. És férfiak és nők élnek itt, és szolidaritásban kellene velük lennünk, mert ha mi ezt nem tesszük, akkor elvesznek. És én szándékosan beszéltem így, hogy férfiak és nők, mert amikor a női misszió 1998-ban megalakult, egy kicsit mondom ilyen politikai indítatásból, hogy talán számon is kérték az egyházakat, a nagy világ szervezetek, hogy hogy nektek nincs egy női osztályotok. Hát nekünk is lett, ugye egy women's desk, ezt így hívták, hogy asztal, ugye egy női asztal, lehet rajta trónon. Egy csodákat trónol rajta az ember, hanem azt látja meg, hogy micsoda ínségben, micsoda nyomorúságban élnek az asszonyok, a férfiak Krisztus nélkül. És ez a szolgálat így nem egyszerűen egy érdekképviselet lett, amit azért betölt, hiszen a papnékkal, a lelkésznőkkel tartva a kapcsolatot időnként tényleg intézni kell az ügyeiket az országos irodában, van a női missziónak a szobája, tehát így valóban közelebb vagyunk ahhoz, hogy lehessen egy kicsit érdeklődni kérdésekről, vagy jó szót szólni az érdekükben. De a névbe belekerült, ami más országokban nem, hogy misszió. És ezt most hadd mondjam egyes szem első személyben, hogy én éreztem ezt nagyon fontosnak, hogy oda kerüljön ennek a női misszió osztálynak a nevébe, hogy misszió. Mert nem lehet másképp gondolni a szolgálatunkra csak úgy, hogy nőkhöz való szolgálat és nők által végzett szolgálat. És lehet, hogy nem csak nők felé irányuló szolgálat, hanem férfiak felé irányuló szolgálat is. Amikor elkezdődött a szolgálatunk, az egyik újságíró megkeresett, hogy mi az első dolog, amiért én szót szólnék. Mondom, elsőként azért szólnék szót, hogy legyen egy férfi misszió. Mert az igazi kérdés az, hogy hogyan látjuk magunkat nők, hogyan látjuk férfiak, és mi összetartozunk. Tehát buta dolog úgy határozni meg egy nőnek az identitását, hogy szemben a férfival. Vagy ugyanígy botorság, ha a férfiak úgy határozzák meg a saját életüket, hogy mi az, ami nem nőies bennük. Nem, mi együtt vagyunk egészek, de nagyon jó, ha külön is önmagunkban asszonyok, férfiak, végiggondoljuk, hogy mi is az, amit az Úristen nekünk szánt, mi az a feladat, amit ránk bízott, és mik azok a szerepek, mert azért eltérő szerepe van egy nőnek és egy férfinek, amit az Úristen ránk bízott. És hát amikor elkezdtem a szolgálatomat, akkor én úgy gondoltam, hogy csupán csak evangelizáció lesz, hogy asszonyokat fölrázni, azokat a nőket, akik a gyülekezetekben ott éltek, és akár néhány helyen kis nőszövetségi csoportok is voltak, azokat bátorítani, lelkesíteni, abban segíteni, hogy újabb csoportok induljanak. Az indulásnál természetesen nagy volt a lelkesedés. Nagyon sok gyülekezetben alakultak női csoportok, vagy újra aktivizálódtak. Mezőberényben újra nekifogtak tésztát gyártani a német gyülekezetben, újra elkezdték a tésztákat készíteni, vagy talán tudjuk, hogy mézes kalácsokat és gyönyörűeket tudnak sütni. Egy hogy hívnak minket, melyik egyházkerület? A déli egyházkerületnek a csendes napján, országos találkozóján. Azok viszont a Tóth Komlosi asszonyok voltak, akik sütöttek nekünk ilyen templomformájú mézes kalácsokat. Tehát újra aktivizálódtak ezek a közösségek, és aztán újabbak jöttek létre. 1998, hány év telt már el, egy kicsit bele is tud fáradni egy-egy gyülekezeti csoport. Van, ahol elfogy a női közösség, ez a nőszövetségi közösség, és van, ahol újabb alakul. Legfrissebb női körünk Rákoskeresztúri gyülekezetben van. Ők karácsony előtt alakultak, és nagyon-nagyon lelkesek. Vagy van olyan gyülekezet, ahol a női kör inkább átengedte a teret, hogy a férfi misszióra fókuszáljon a gyülekezet, ilyen a veszprémi gyülekezet. Ott egy nagyon erős nőszövetségi kör volt, akik megvannak még, de már azt érzik, hogy talán célt értek, mert az volt az ő céljuk, hogy a férfiakat egy kicsit lelkesíteni, mozdítani a gyülekezeti szolgálatba. De ezen a szolgálaton túl én felismertem, hogy az igazán lényeges feladat a lelki gondozás, hogy tele vannak az emberek sebekkel, nyomorúsággal, és így olyan szolgálatok is kialakultak, amelyek egészen speciálisak, és ebből én kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik az egyedülálló szülők és gyermekekkel való foglalkozás, Ez egy érdekes dolog, hogy a legelső egyedülálló édesanyák és gyermekei konferenciájára 1997-ben került sor. Mikor alakult a női missziói osztály, akkor még osztály volt jó pár évig, egyik egyházi vezetőnk szándékos indítatásból vette el ezt a rangot tőle. Tehát mikor alakult? 1998-ban. De a legelső ilyen konferenciára már egy évvel korábban sor került, hiszen egy női bizottság már létezett több évvel előtte. Ennek a bizottságnak én voltam az elnöke, és én akkor nagyon sokszor már, hogy rágtam a püspök úr fülét, hogy jó lenne, hogyha egy szervezettebb missziós szolgált lehetne, egy női missziós szolgált lehetne az egyházunkban. Arra mondjuk egyikünk sem gondolt, hogy ezt a feladatot én töltsem majd be. Hát hogy alakult a dolog, hogy mint elnök meghirdettem a legelső konferenciát, jött egy levél, hogy van egy keret, mit akar ezzel a kerettel tenni? Hú, mondom, ez nagyon jó pénz, pénzt kaphatunk egy szolgálathoz. És akkor végig gondoltam, hogy kik azok, akikkel a kutya sem foglalkozik. És akkor 1997-ben úgy éreztem, hogy ezek az egyedülálló édesanyák különösen az elváltak. Tessék belegondolni a gyülekezeteinkbe, hogy a egyedülálló, ma már nem annyira, de azért ez most már 15 évvel ezelőtt történt, akkor szégyelték a sorsukat. És a legtöbbször az volt, hogy elküldték a gyereket hittanórára, tehát volt valami kapcsolat a gyülekezettel, de ők maguk nem nagyon jöttek az Isten tiszteleti alkalmainkra, a templomba. Ők, akik a társadalom peremén, és sajnos a gyülekezeteink peremén is élnek. A mai napig is azért én ezt hadd mondjam, hogy néha nagyon kegyetlenek tudnak lenni a szentek azokkal, akiknek az élete valami miatt megtört. Egy válás, ami külsőleg úgy tűnhet, hogy na hát micsoda egy asszony, nem bírta ki a férj mellette, vagy micsoda szegény áldozat, ugye, de nem. Ezek a történetek sokkal összetettebbek, és nagyon kellene egymást tudnunk szeretni. 1997-ben meghívtam őket, és azért is, mert az egyedülálló édesanyák voltak azok, akiknek legkevés volt pénzük arra, hogy a gyerekükkel együtt nyaraljanak. Anyagilag. Özvegyek kapnak ellátmányt, árvellátást, de hogyha kifog egy olyan férjet, az elvált asszony, akinek a férje nincs igazolt jövedelme, hát valószínűleg politikusként tudna nekünk mondani törvényeket, hogy mivel lehet behajtani, én meg hadd mondjam, hogy nem lehet behajtani, nagyon nehéz behajtani. Tehát hiába vannak a törvények, hiába lehetne papírokat küldözgetni, nem fog bejönni az a pénz, és a gyereknek szüksége van cipőre és ruhára. Nyaralni? Hát a legelső konferencián bizony láttam csöpögő, könnyes szemű édesanyákat, akik azt mondták, hogy sose voltak még együtt a gyerekükkel, és hogy most a szobába csak vele, és akkor most nem kell enni, főzni, semmi, csak pihenhetek. Igen, pihenhetsz. Délelőtt, igen, alkalmak, délután legyél együtt a gyerekeddel. És azt sem felejtem el, amikor Réfülöpre került ez a konferenciánk, 99-től kezdődően, és a legelső édesanyát 55 éves volt, egy késői gyerekkel jött el, és elkezdett sírni, és azt mondja, hogy én 5 éves korom óta vágytam arra, hogy eljussak a Balatonra, Sajókazáról. Megadta az Úristen, én hiszem, hogy ez tényleg az ő ajándéka volt. 97. Hát azért ez egy érdekes dolog, amikor a legelső konferenciát Albertiben, mert ezt sokan ismerik, elnézést, megtartottam, akkor úgy nagyon csendben, de úgy kihúztam magam, hogy de jó hetet szerveztél Pintér Márta ezeknek az asszonyoknak. Egy hét múlva én is özvegy lettem. Meghalt a férjem. És akkor döbbentem rá, hogy dehogy te szervezted, hanem az Úristen valamire felkészített. És ezt hadd mondjam, hogy az én óriási veszteségem, amit meg kellett harcolni, egy hatalmas profittá vált az Isten kezében a szolgálatban. Amikor jöttek hozzám az özvegyek, és hát nem tudja, hogy mi van velem, de hogy nem tudom, világosan tudom, hogy mi ez. És amikor most jönnek hozzám, hogy hogyan lehet becsempészni, hogy most akkor most már szeretnék újra férhez menni a gyerekemnek ezt, hogy hát ezt te nem tudod. Dehogy nem tudom, hogy milyen az, amikor felbukkannak esetleg ismeretlenek a családban, és a gyerekek megijednek. épp tegnap azért nem tudtam eljönni, mert ezzel a legkisebb lányzómmal kellett egy kicsit tisztáznom, hogy hogyan alakul az életünk a jövőben, hogy is lesz a sorsunk, hiszen kikerült már a két gyerek, a lányom férhez ment, fiam is elkerült tőlünk, tehát kettesben maradunk, és ez egy egészen más felállást jelent. Ezeket bizony meg kell harcolni, és proféták se úszták meg, szóval egy hósásnak is át kell élni, hogy milyen, mikor hűtlen egy feleség. De abba erő volt abba a prédikációban, amikor elmondta a népnek, hogy hűtlen, hogy mit jelent, hogy megcsaljuk az Istent, megcsaljátok az Istent. Hát profittá változtatja az Úristen, és ezt azért adom át, nem magamat emelve ki, hanem mind veszteségesek vagyunk valahol. Mindünknek van valami, ami sebet hordozunk, kudarcokat hordozunk. Ezt meg kell harcolni, meg kell tényleg Krisztus erejével gyógyulni, de hadd mondjam így távolabb, távlatban, dimenzióban, hogy viszont ebből az Úristen akkora klassz dolgokat ki tud hozni, ami szenvedésből valami olyan gyógyulás lehet, és a gyógyulás eszközei lehetünk. És a másik szolgálat, amelyik most már 7. éve működik, ez a pár, mondd az időt nekem, mert nincs órám, páratlanok közötti szolgálat, hát kik lehetnek a páratlanok, akik már benfentesek tudják, ezek bizony, akiket így nevezünk, hogy szinglik, ugye? Tehát akik egyedül vannak, fiatal felnőttek, akik egyedül vannak. Azt vettük észre a munkatársaim el együtt, Gali Tamással együtt, aki a Pest-Erzsébeti gyülekezetnek presbitere volt, hogy van egy réteg, amely kilóg a gyülekezeteinknek a köreiből. Hát eljárnak istentiszteletre, de a gyerekbiblia körből kinőttek, az ifjúságból úgy szintén. A saját korosztályukat a pelenka és egyéb ügyek foglalkoztatják, és ez inkább bántó tud az ő számukra lenni, tehát azzal szembesíti őket, hogy nekik nincs családjuk, nincs társuk. A nyugdíjas körbe sem vágyódnak, mert hiszen az pedig még azért időben előttük van, és akkor valahogy olyan hontalanok a gyülekezetben, ott vannak, de még sincs közösségük. És ez volt a mi elképzelésünk 7 esztendő ezelőtt, hogy egy közösséget teremtsünk ezek számára, fiatalok számára. Ez kezdetben ez a szolgálat csak inkább Budapest és a környékére korlátozódott, de ma már országos kiterjedésű, nem csak azért, mert az interneten keresztül van egy levelező lista, vidékiek is becsatlakozhatnak, és ami a leglényegesebb, hogy én megtanultam, hogy mit jelent az e-mailben való lelki gondozás, tehát hogy engem megtalálhatnak személyesen is, hát ha ott a lelkész nincs a közelükben, vagy nem mernek, talán könnyebb nekik, hogy kicsit anonim módon beszélhetnek, kérhetnek tanácsot, tehát így is lelki gondozhatom őket. Azon kívül rendezünk most már országos találkozókat is. Éppen most szombaton volt egy ilyen, Egertől kezdve, lentről, délvidékről, mi van itt Kecskemét előtt, Lajosmizséről jöttek össze fiatalok. Nem egy nagy létszám az ülőjúti terembe, de 40-en. Hát azért az jó, mégiscsak. Sőt, ennél több imádkozunk, ne jöjjön, mert akkor nem érezzük magunkat annyira családias légkörben. Nagyon mókás volt, hogy az egyik lány ugye bőröndöt húzva jött be, és ez olyan szemléltette előttünk, hogy ez most egy országos találkozó, nem csak a megszokottak, akikkel havonta találkozunk. No, de témákat szeretnék felvetni, mert bizonyára a délutáni beszélgetéshez is jó, ha adunk muníciót, ugye a délelőtti ige magyarázatban Róbert bizonságtételben elhangzott, hogy mi az, amit az Úristen ránk bíz. Én pedig talán arról beszélnék, hogy amit ránk bíz az Úristen, milyen kapcsolópontokon keresztül tudjuk elvinni az emberekhez. Tehát azoknak az embereknek, akiket mi megszólítunk, milyen problémáik vannak, milyen kérdések foglalkoztatják, amin keresztül lehet őket Jézushoz vezetni. Az egyik dolog, amit én észrevettem, főleg az idősebbek esetében, hadd mondjam el, hogy azért a rendszerváltás után egy fantasztikus társasággal lehetett találkozni és megörökölni, akik itt is voltak bizonyára a régi rádiómissziós konferenciákon, azok az fiatal nyugdíjasok, akik az ébredésből indultak, és akik újra erőt kaptak a rendszerváltás után, hogy a gyülekezetükért bátran tegyenek, de sajnos ők nekik egyre fogyatkozik a listájuk, és sokszor most már úgy vagyunk, hogy ők, ha még élnek is, de már csak a távolból gondolnak ránk imádságban, tehát fizikális erejük megöregedtek. Ezeknél az asszonyoknál természetesen a legizgalmasabb kérdés az volt, hogy hogyan lehet a küldetésünket betölteni, hogyan tudnánk pótolni azt, ami egy generációból kimaradt. Hiszen ezzel szembesültünk, hogy volt egy idősebb generáció, és akik a szocialista időszakban szocializálódtak, azok azért az Úristentől elég távol kerülhettek. Hogyan lehet őket megszólítani? Talán ez már nem a mai világnak a problémája, mert egy újabb generáció nőtt föl, akik már nem spiritualitás nélküliek, hanem éppen egy spirituális multikultúrában vannak, tehát valami nagy zagyvaságot vesznek magukhoz. És bár én a nőkről csak jót szeretek mondani, de ebben az esetben hadd mondjam, hogy sajnos azok a lapok, amiket olvasgatnak, azok ennek a táptalajai. Tehát egy Kiskegyed, egy Nőklapja, az összes ilyen női magazin, az benne van a horoszkóp. Nem túl gyakran olvasom, mert egyszerűen idegesítenek is engem ezek a cikkek, de érzem, hogy így táplálkoz egészségesen. Na ez mondom jó, ez jó, és akkor a cikk közepe táján az ember rájön, hogy itt belekevertek már megint egy kis rejkit, ezt, azt, és szóval az ember kétségbe esik, és valóban a konferenciákon, a női konferenciákon ezzel szembesülök, hogy jön a kristálytiszta táplálék mellett a zöldség. Tehát valami csodálatos bizonyságtétele van, de férfiak is megteszik, tehát valami csodálatosat mond valaki, és akkor mellette ott van egy geller, ugye ezt szoktuk mondani, hogy valahol mégis az üzenet gellert kap, és azért, mert hát nekünk egy dolgon szabad táplálkoznunk, és ezért én hadd helyezem mindenkinek a szívére, hogy azért a tesztelt újságokat kellene a családtagjaink kezébe adni, mint a Family magazin, vagy a Lídia magazin, amiben, vagy a Missző magazin, a Híd magazin, igen. Most mondjuk női újságot szerettem volna, de éppen a mostani számban is van. Tehát csak nagyon kellene erre figyelnünk, hogy ilyent adjunk az embereknek a kezébe. A mai, még van 5 percem? A mai világban, és ez tényleg a páratlan klubosokkal való foglalkozás során döbbentem rá, a mai fiatal felnőttekből hiányzik a konfliktus kezeléshez az alkalmasság. Lehet, hogy kellett volna egy háborút megélniük, ezt ne értse senki félre. Hála Istennek, hogy nem kellett háborút átélni, és nekem sem kellett. De nekem volt legalább, és most már lassan a korom is így kiderül, tehát nekem legalább volt egy kis szocializmus, ahol papgyerekként hát azért voltak élményeim, hogy olyan ellenségként néztek rám, bár az ellentétje is, mert ha valaki nem fél, akkor elfeledkeznek róla az ellenségek is. Csak zárójelben hadd mondjam el, hogy a gimnáziumi legnagyobb sikertörténetemnek tartom, hogy mindenki kisztag volt, és én is, mint papgyerek. Tehát ez ott akkor nem volt gond, abból én is kisztag voltam, mert nagyon jó bulik voltak, jó programokra lehetett menni, és az alapszervünknek, hogy hívták ezt, titkárt kellett választania, tehát az alapszer vezetője, az egy osztály gyakorlatilag, és mindenki mondta, hogy legyen a Márta. És akkor oda mentem a pártoló tanárhoz, aki a párt tagja volt, hogy mondom, Éva néni, szerintem ez nem jó, mert édesapám lelki is, te jó, hogy mondod. Tehát mondjuk ennyire el is lehet feledkezni róla, és ezt a legjobb feladatot kaptam, kultúros, ott lehet beszélni. Tehát, de valami, amikor feszültséget kelt, és azt tapasztalom, hogy most egyszerűen attól megijednek, hogy a munkahelyemen inog alattam a talaj, hogy lehet, hogy kirúgnak. Hát jó, akkor állj, sarkadra keres. Szóval azt érzem, hogy nem tudnak mit kezdeni a konfliktusokkal. A kapcsolatokban és a párkapcsolatban. Tehát valami nem egészen úgy sikerül, és akkor rögtön föladják. Hogy lehet ezen segíteni? Tehát nem én akarok itt receptet mondani, viszont ez a világ. Tehát van egy ilyen kis rugalmat, vagy ilyen kis langyos társaság, vagy ilyen, hogy mondjam, kis nátszálacska generáció, amelyik itt felnőtt, amelyik nagyon helyes, nagyon tisztelendő, de ugyanakkor alkalmatlan a kezelésére, a konfliktusok kezelésére, és szedik a gyógyszereket. Depresszióval küzdenek, pánikbetegséggel és szorongással. Én azóta ismertem meg ezeket a betegségeket, amióta ezt a réteg szolgálatot végzem, hogy a egyedülálló édesanyákkal, vagy éppen ezekkel a fiatalokkal. Természetesen kerültek elém beteg emberek, de nem ilyen tömegével, meg nem ilyen oktalanul, ilyen nincs igazán alapja annak, hogy miért legyen beteg. De itt vannak a legnagyobb szabadulások is. Az egyik fiatal lányzót, 40 éves, tehát én mindenkit fiatalnak tartok, az egyik fiatal lányzót, még nem férjezett, elhívtam egy női konferenciát, és végig a kocsiba arról beszélgettünk, hogy ő mondta, hogy most ő most megszabadult a szorongásától, mert kap egy nagyon jó gyógyszert, csak most attól fél, hogy ez a gyógyszer tönkreteszi a máját. Tulajdonképpen ugye a szorongás átment a gyógyszertől való szorongásra, és végigimádkoztam az utat, meg azt a 3 napot. És akkor napközben úgy kérdeztem, hogy na, rendben, vagy jól vagy? Mondom, láttam a kocsiban, rosszul. Nagyon jól vagyok. Elfelejtettem bevenni a gyógyszeremet. Nem baj, mondom, hogy este vedd be. És hazamentünk, kedden ment az orvosához, és akitől úgy szintén rettegett, mert hogy az orvos kiabál velem, és mi lesz. És hát én imádkoztam kedreggel, hogy uram, most megy az üvöltős orvoshoz, légy vele. És este felhívott telefonon, még mielőtt én hívtam volna már, te képzeld el, nem üvöltött. Hát mondom, de jó. De képzeld, azt mondta, hogy azt a gyógyszert ne is szedjen. Na, tehát van szabadulás, de segítenünk is kell, hogy megtalálják ezt a szabadulást, és tényleg Krisztusra találtott az a lány abban a 3 napban.